Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. A múltkor elég sok kérdés került a dobozba, úgyhogy én most kivételesen azzal kezdeném, hogy megpróbálnék válaszolni ezekre a kérdésekre. Hát a dobozban voltak kérdések, plusz még interneten is, e-mailen is kaptam. Úgyhogy el vagyunk látva. Hát nem sikerült sorba rakni téma szerint, ahogy jön, úgy olvasom és próbálok válaszolni rá. Az első lapon két kérdés is van. Ha két hívő házasodott össze, de valami komoly problémájuk lépett fel, aminek a megoldását csak az egyik fél keresi, zárójelbe, például társa nem akar szexuális kapcsolatot létesíteni vele, vagy csak alig, vagy iszik, vagy mi, és nem akar megváltozni. Bocsánat, vagy veri. Kézírással van, tehát nagyon komoly problémák vannak. Bocsásson meg minden nap, és tűrjön élete hátra lévő részében, vagy van más megoldás? Hát én azt gondolom, hogy mindenek előtt más megoldást kell keresni. Én nem gondolom, hogy egyszerűen tűrni kell, hanem keresni kell a megoldást. Tehát a felsorolt problémák nem azonosok. Nagyon fontos az, hogy a szexuális harmónia helyreálljon egy házaspár életében. De utána kell járni, hogy mi a gyökere. Talán egyik alkalommal szó is volt erről, legalább futólag, hogy esetleg olyan gyerekkori élmények, traumák, vagy szeretethiány, ami hát nagyon sokszor, főleg lányoknál frigiditást okoznak, nem talál örömöt a szexben. Ezt meg kell oldani, utána kell járni. A házasságban nagyon fontos az, hogy harmonikus legyen a szexuális élet. Másik, hogy iszik. Hát kell inni, mert ugye megfelelő folyadék mennyiségre szükségünk van, de nyilván alkoholtartalmú italra gondol az illető. Hát nyilván az alkoholizmus, és hát minden szenvedély, betegség, nem csak az alkoholizmus, nagyon megterheli a házasságot, a család széteséséhez vezet, ott is megoldást kell találni. Javaslom Dömöst. Nem elég oda kirándulást tenni, ott van egy a Kék Kereszt keretében működő alkoholista mentő misszió. De más hasonló missziók is vannak Magyarországon. Itt is segítséget kell kérni megfelelő szakembertől, vagy veri. Hát ennek is a hátterét kell kibogozni, tehát mindent el kell követni, hogy ezek a problémák megoldódjanak. Nem az a megoldás idézőjelben, hogy egyszerűen tűrjük. Nem kell tűrni, hanem keresni a megoldást. Na most, hogyha a háttérben egy házasságtörő kapcsolat áll, például elképzelhető, hogyha nem akar szexuális életet élni, valami ilyen van, akkor ha nem hagyja abba a házasságtörő kapcsolatát, akkor lehet azt javasolni, hogy adja be a vállókeresetet. Az bűnpártolás, azt fönntartani. Amikor Jézus a vállásról beszél, azt mondja, hogy ne váljatok el, ha csak nem parázonság okáért. A másik kérdés ugyanezen a lapon. Továbbá az is érdekelne, hogyha egy hitkérdés okoz komoly konfliktust köztük, és a feleség úgy érzi, ha a férjét ebben a látásban követi, akkor ezzel bűnt követ el, és így a feleség úgy döntene, hogy ebben nem akar részt venni, mit tehet. Engedelmeskednie kell-e a férjének, vagy engedjen Istennek, reszkírozva egy életfogytig tartó vitát, esetleg válást, Elválhat-e egyáltalán két hívő, és ha igen, akkor a paráznoság kivételével másért nem, például egy hitkérdés miatt? Hát én azt gondolom, itt is keresni kell a megoldást, nem egyből válásra gondolni, attól függ, miről van szó. Tehát a kereszténységen belül is vannak hitviták. A kereszténységen belül egyetlen egy fontos kérdés van, amiben muszáj egyetérteni, mégpedig abban, hogy ki a megváltó. Egyáltalán, hogy megváltóra szükség van, én nem vagyok képes olyan életet élni a magam erejéből, amely Istennek tetszik. Megváltásra van szükségem, és az ő erejére, hogy küzdeni tudjak a bűn ellen, és ez a megváltó Jézus Krisztus és senki más. Tehát, hogyha, mit tudom én, katolikusból evangélikus lett, vagy evangélikusból református lett, amiatt nem kell problémát csinálni. Jobb, hogyha ugyanabba a gyülekezetbe járnak, de azért ez áthidalható kérdés. Lehet tisztelni a másiknak a más véleményét. Mindnyájan, mint egy tükör által homályosan látunk, írja Pál apostol, tévedhetünk. A mennyországban úgyis meglátjátok, hogy a reformátusoknak volt igazuk. Na jó, mindenki érzi, hogy ezt nem egészen komolyan mondtam. Még a reformátusok is tévedhetnek, bár nehezen tudom elképzelni. Na most, hogyha a Mohamedán lett, remélem nincs jelen terrorista, akit robbantani fog, hát az komoly probléma. Ugye nem ugyanaz az Isten, ha valaki az élő Istenhez imádkozik, vagy Allahhoz. És hát imádság, imádság, imádság. Na most, hogy a paráznaság okán kívül még más lehet, a Biblia még egyet említ a 1 Korintus 7-ben, ha a hitetlen fél válni akar, ám váljék, írja Pál apostol, nincs szolgaság alá vetve, a hívő férj vagy hívő feleség az ilyen esetekben. Lehetnek még más súlyos problémák, például folyamatosan agresszív, verekszik, életveszélyt jelent gyerekek számára, esetleg a házastárs számára, hát ez fölér a házasságtöréssel, megtöri ezzel is a házasságot, nem csak a szexuális hűtlenséggel. Ha nem kielégítő, tessék szólni. Következő kérdés. Gyakran hallom azt az igazságot, idézőjelben van téve az igazság szó, hogy a szerelem elmúlik. Hát azt hiszem, ez tapasztalati igazság. Azt a múltkor már elmondta, hogy ezután meg kell szülessen a szeretet. De van-e olyan, hogy a szerelem rendellenesen korán múlik el? Lehet-e ez oka a szakításnak, mint az én esetemben is, hogy egy öt hónapos kapcsolatnál. Hát öt hónap azért idő. De hát, hogyha a házasságkötés előtt múlik el a szerelem, akkor azért nagyon meggondolandó, hogy érdemes-e folytatni a kapcsolatot. Nem a szerelem, nem a szerelmi lángolás, vagy hadd mondjam tudományosan, nem a feniletilamin a vérben a biztosíték a házasságra, hanem az elkötelezett szeretet, az a biztosíték. Jó, ha van szerelem. Válasszák előre, ja igen, köszönj a választ. Akkor van itt még. Azt szeretném kérdezni, hogy amit a szakító próbáról mondott, az ugyanúgy vonatkozik a jegyesség előtti párkapcsolatra is, mint a házasságra? Hát azt gondolom, hogy a jegyesség alatt nem szükséges annyit elviselni, mint a házasságban. Ha nagyon hamar derülnek ki olyan dolgok, amik nehézé teszik az egymáshoz illeszkedést, akkor jobb megszakítani a kapcsolatot. A jegyesség még nem házasság. Ha egy fiatal fiú sokat gondolkozik, hát eddig jó, nem? Ha egy fiatal fiú sokat gondolkozik, hogy elvegyene valakit, na ez már, ugye a gondolkodás tartalmára is utal, az meddig egészséges? Nagyon jó kérdés. Meddig várjon a lány, aki úgy érzi, fut ki az időből? Hát én azt gondolom, hogy aki sokat gondolkodik, idézni kell Madácsot, igaz, hogy Lucifer mondja a ember tragédiájában, a tett halála az okoskodás. Dönteni kell. Általában az ilyen sokat töprengő, gondolkodó fiúk más kérdésekben is bizonytalanok szoktak lenni. Nem minden esetben, de vannak köztük ilyen infantilis fiúk. Ugye anyukának tekinti a feleségét, és anyukám, most akkor megvegyük, vagy ne vegyük? Hova menjünk? Moziba, vagy a McDonald'sba? Feleség azt megkérdezi, mennyi pénzed van? Ha elég, akkor mind a kettő. Akkor van még két kérdés. Ezek már elektronikusan érkeztek. Nem olyan hosszú, csak a papír nagy. A békesség kedvéért, mint férfi és családfő, nem én döntök a családi háztartási ügyekben. Felelőtlenség vagy bűn, vagy harag és vitatkozás lesz a vége. Ez egyik kérdés, még egy van. Én azt gondolom, hogy a házasság és a család vezetőjének a felelőssége nem azt jelenti, hogy minden kérdés egyedül dönt el. Együtt döntünk, megbeszéljük egymással, a döntés felelőssége jobban terheli a férfit. És ahhoz érdemes igazodni az asszonynak, kockáztatva azt is, hogy esetleg nem dönt jól a férj, és vállalja akkor azt is a következményeket. De két emberes kapcsolat a házasság. Másik kérdés ezen a papíron, hogyan lehetne a szerelmet definiálni, leírni, egyáltalán mi az? Automatikusan jön, vagy kérni kell az Úrtól, kell-e az ember életében? Hát ha kell, ha nem, szokott jönni. Hogy hogyan lehet definiálni, a költők megpróbálták sokféleképpen. Petőfi azt mondta, hogy sötét verem, a szerelem a szerelem. Belestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallhatok. Hát akkor ez egy negatív dolog, nem? Nem jó, különösen, ha nem ugyanabban verembe esünk mind a ketten, az ciki. Na most... pszichológiai szempontból lehet mondani azt, hogy csőlátás. A csőlátás egyik formája, és azaz tudatbeszűkülés a szerelem. És projekció. A bennem élő ideális lány vagy fiú képét vetítem rá az illetőre, nem tudom reálisan megítélni őt. Ez nem baj, ha csak átmeneti. Általában átmeneti szokott lenni. Annak a bizonyos szeretetnek, aminek meg kell születni, pont az a jelentősége részben, hogy reálisan kezdem látni a másikat, mégis kitartok mellette. Ugye Walter Nietzsche abban a többet idézett könyvben a szeretetet tanulni kell, írja azt, hogy szerelem azt jelenti, ezt is lehet definíciónak tekinteni, hogy együtt járunk, noha még alig ismerjük egymást. Szeretet azt jelenti, hogy együtt maradunk, noha már nagyon jól ismerjük egymást. Vagy annak ellenére, hogy nagyon jól ismerjük egymást. Automatikusan jön, hát azért valami indíték kell hozzá, például meg kell látni valakit. És akkor beindul. Kérni kell az Úrtól, hát én nem javaslom, hogy ezért külön imádkozzék valaki. Bár nagy élmény, jó verseket lehet írni, ha van hozzá tehetsége valakinek. Ez az egyik értelme. Na van itt, még ez hosszú szöveg, de nem mind kérdés. Két kérdés. Amikor a házastársak közötti kommunikációról beszélt, előkerült, hogy például udvarlás idején a fiú beszél, a lány csodálattal hallgatja, majd a házasságkötés után a feleség beszél többet, vagy mindketten beszélnek. Egy valamit nem említett. Mi van, ha mindketten hallgatnak? Szerintem akkor összevesztek. Hogy talán azért van. Szerintem az a legrosszabb eset, ha mindketten hallgatnak. Már nincs mondalmi vajlójuk egymásnak. Hát ilyen is van. Kihűlt. Nem a szerelem, a szeretet. Kérem, szíveskedjék néhány szót szólni erről az esetről, és az ebből az állapotból kivezető lehetőségekről. Na ezért kell imádkozni. Egyáltalán odafigyelni a másikra, ez nem megy magától. Természetünknél fogva egocentrikusak és önzők vagyunk. A szeretet pedig pont azt jelenti, abból indul, hogy kilépek az egocentrizmusomból, ez kell Isten segítsége. És odafigyelek a másikra. És akkor kiderül, hogy szükség van rá. Hadd legyen itt egy kis rövid reklám a házassággondozó heteinkre. Néha megjelentek olyan párok, akik azt mondták, mi nem tudunk beszélgetni, hát már 20 éve együtt vagyunk, már mindent tudok, hogy mit fog mondani. És ott szoktunk adni délutánra kérdéseket. Ezeket beszéljétek meg. És akkor kiderül, jé, hát van miről beszélni. Úgyhogy van miről beszélni. Van néhány könyv is, aminek a végén vannak ilyen kérdéssorok, például a Keresztény Házasság című könyv végén vannak ilyenek, Linda Dillo a Társ című könyvének a végén is vannak ilyen kérdések, vagy az Árp házaspár Ketten az úton című könyvében is vannak ilyen kérdéssorok. Meg lehet beszélni. A másik kérdés. Említette, hogy a megcsalás kategóriájában nem csak szexuális esemény tartozhat, hanem ha például a férfi szellemi partnere, nem a felesége, esetleg a kolléganője az, akivel mindent megbeszél. Ezzel egyet értek, de mi van akkor, ha a feleséget nem érdeklik férje intellektuális dolgai, és nem partnere férjének? Hát ezt esküvő előtt kell tisztázni. Szóval miért kötnek házasságot? Nagy emberek is jártak így. Ilyen volt Rousseau. Ugye feleségül vette a természet gyermekét. Egy tanulatlan parasztlányt. Tragédia lett belőle. Tudom, nem érthetnek a házastársak egymás szakmájához, hobbiához, érdeklődési körük, minden részletéhez közel azonos szinten. Természetes. De mi van, ha közönyös, ha érdektelen a házastárs? Mit csináljon a férj, esetleg feleség, ha valakivel szeretné megbeszélni ezeket a témákat? Üljön be haverokkal egy sörözőbe? Én ezt sem tartanám ideális megoldásnak. Ön mit tanácsol? Én azt hiszem, hogy valóban vannak szakmai kérdések, amiket kollégákkal meg lehet beszélni, azonos nemű kollégákkal is lehet beszélni, nem csak különböző neműekkel, és azt gondolom, hogy nem kell a mélyen érteni a házastársnak a szakmai problémákat, többnyire, főleg az asszonyokat nem is annyira a szakma rejtelmei érdeklik, hanem a párjának a munkahelye, kik vannak ott. Milyen a főnök? Esetleg a munkáján keletkező feszültségek. Hát otthon el lehet mondani néhány dolgot. Na, köszönöm a figyelmet, nagyon eltelt az idő ezzel, majd szólok az előadónak, hogy fogja rövidebbre, hanem most konfliktus kezelésről lesz szó. Hárfával végzett Dávid király annak idején, még nem volt király, konfliktus kezelést Saulnál. És azt hiszem, hogy átmenetileg eredményes volt. De hát most nem ilyen módon történik. Egységet építő konfliktus kezelés. Én azt hiszem, hogy első hallásra elég izgalmasnak tűnik. Vajon lehetséges? Volt már valakinek olyan élménye, hogy sikerült megoldani egy konfliktust, és utána úgy érezték, hogy közelebb kerültek egymáshoz, mint előtte? Úgy látom, néhányan bólogatnak. Amíg csak a felszínen mozgunk, sokszor nem is tudjuk, hogy mi lakik a másikban. Minden esetre tisztáznunk kell először azt, hogy mit értünk mi konfliktuson. Hát van itt egy javaslat a békés konfliktus kezelésre. Nézzük csak, itt mi okozza a konfliktust itt két személyiség között? Melyik fűcsomót kellene megenni? Ugye ez egy hatalmas kérdés. Ez olyan, mint a Gulliverben, hogy a tojást a vastag vagy a keskenyebb végén kell-e föltörni. Húzakodnak, nem értik egymást, nem tudják egymást meggyőzni. Végül történik valami, leülnek, megbeszélik. És mi lesz utána? Megeszik először az egyiket, utána a másikat. Na de kérdés, hogy vajon valóban így megy-e ez? Elége egyszerűen megbeszélni? Én azt gondolom, hogy fontos megbeszélni. Minden kapcsolatban, és főleg a házasságban nagyon fontos időt szánni a nyugodt beszélgetésekre. Van, akinél kell ahhoz segédeszköz, egy pohár teja, még azt is hallottam, hogy egy pohár bor. Hát ha nem több egy pohárnál, akkor valószínűleg sikeres lehet a beszélgetés. De nem vagyok biztos benne, hogy mindig ilyen egyszerű a dolog. Na, mi történik? Igen. Tisztázzuk először azt, hogy mi a konfliktus. Úgy szokták ezt definiálni, hogy ellentétes irányú erők összecsapása. Itt látunk egy derék férfiút, hát olyan 40 és 50 között lehet, tehát a legszebb férfi korban. Nagyon mély konfliktust él át, tehát személyen belül van konfliktus, nem mással, itt nincs más, de aztán hamar lesz más is. Itt van egy vonzó hölgy, de van egy másik is. És talán eszünkbe jut egy népdal. Mind a kettő vonzó, de csak az egyiket lehet. Hogy van ez a népdal? Két út van előttem, melyiken induljak, kettő a szeretőm, melyikhez vonzódjak. Ugye a dalban úgy van, hogy melyiktől búcsúzzak. Tehát legyünk pozitívak. De a konfliktus ugyanúgy fönnáll. Nagyon nagy gond ez. Mi lesz ebből? Hát belső konfliktusról van szó, nem személyek köztéről. Ugyanezt egy kicsit mélyítsük tovább. Itt van a kedves barátunk, már találkoztunk vele. Itt van egy fűcsomó. Itt van egy másik fűcsomó. Tehát hasonló helyzet ahhoz, amit az előző képen a középkorú férfival kapcsolatban láttunk. Ellentétes irányban helyezkednek el ezek a fűcsombok, tehát az a probléma, hogy melyiket egye meg. Hatalmas probléma. A tanmese szerint azért döglött éhen, mert nem tudott dönteni. Tehát nagyon fontos dönteni, eldönteni ezt a kérdést. Hát ez a belső konfliktus. Van egy másik konfliktus fajta, amivel könnyű összetéveszteni, ezt úgy hívják, hogy ambivalencia, magyarul talán kettős vonzás, úgy lehetne lefordítani. Ez mit jelent? Hát itt van őkelme, de csak egy fűcsomó van, de a kérdés az, hogy megegyem vagy ne egyem meg. Hát ez az ambivalencia. Lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés. Hamleti mélységben enni vagy nem enni, ez itt a kérdés. Belső nagy vívódás. Hadd javasoljak egy mindenki által elvégezhető, nagyon egyszerű pszichológiai megfigyelést. Kell keresni hozzá először is megfelelő helyen egy cukrászdát. Ez jól kezdődik. És találni kell egy pozíciót, egy helyet a cukrászdán kívül. Ott tessék megállni. Na, meg kell hozzá egy kis idő. De hogyha valakinek van elég türelme, előbb-utóbb megjelenik egy molett hölgy, aki nézi a kirakatot. Hamlet. Enni vagy nem enni? Ez itt a kérdés. Na most hogy dől el? Hát itt erőket látunk, ugyanúgy ábrázoljuk, mint a fizikában, az erők összecsapását. Lehet, hogy valaki kijön a cukrászdából, kinyílik az ajtó, kijön az illat, őt beviszi a húzat. Ugye, mert az egyik erő intenzitása megnövekedett. De az is lehet, hogy megáll mögötte valaki, és azt mondja, te Juci, emlékszel te a pannira? Az is mindig rémeseket zabált. Múlt héten temettük. Hát akkor csüggetten elhagyja a területet. Na hát, ambivalencia. Enni vagy nem enni. Vagy a klasszikus példa az ambivalenciára. Na kik ők? Én írok önnek. E lépéssel mondhatok-e még egyebet? Tatjana és Anyegén. Az egyik erő az, hogy bocsánat, mai nyelven mondom, belezúgtam ebbe a férfiba, de hát mégsem illik egy nőnek kezdeményezni. Ma már nem lenne probléma. De a 19. század közepén akkor ez probléma volt. Hát hogy? Nem szólíthatom meg. Hát majd írok. És hát a levélben leírja a zavarát, hát olyan sok jóhoz nem vezetett a dolog. Na térjünk vissza a belső konfliktushoz. A lelkiismeret furdalás is. Belső konfliktus. Ismerjük? Én azt hiszem, boldog ember az, aki ismeri a lelkiismeret furdalás. Mert akit nem szokott bántani a lelkiismeret, az reménytelen. Tudnénik, mindannyian követünk el bűnöket, nevezzük nevén. De akit nem bánt a lelkiismeret, azon nem lehet segíteni. Egy jelzőkészülék bennünk. Miről van itt szó? Úgy fogalmaz egy derék pszichológus, Alport egyébként, hogy az én kép és a viselkedés közti diszonancia, meg nem felelés. Én magamat nagyon rendes embernek ismerem, becsületes, rendes ember vagyok, de csináltam valamit, ami ennek nem felel meg, amit tesztem, az becstelenség volt. És furdalja a lelkiismeret. Egyébként minket magyarokat szokott furdalni a lelkiismeret. A Biblia korának az emberét inkább égette a lelkiismeret. Ugye innen van a Bibliában az a kifejezés, hogy adj enni a te ellenségednek, eleven szenet gyűjtesz a fejére. Tehát az égetni fogja, ha nem állsz bosszút rajta. Ne álljatok bosszút magatokért. Mindegy, bánt a lelkiismeret, és akkor mit lehet tenni? Bánt, kínoz a lelkiismeret. Valahogy meg kell oldani a dolgot. Meg kell szabadulni a lelkiismeret furdalásból. Hát mi szoktunk kísérletezni azzal, hogy hogyan lehet megszabadulni. Többféle utat, többféle lehetőséget kidolgoztunk. Tegyük fel, hogy becstelenül viselkedtem. Ezt be lehet helyezni azzal, hogy hazudtam, vagy loptam, vagy csaltam. Valami olyat tettem, ami nem fér össze a jellememmel, önismeretemmel. Az egyik lehetőség az, hogy ezt a tudást magamról kiszorítom a tudatomból. Ezt nevezik elfojtásnak. Vagy eredeti nyelven, ahogy ezt Freud megfogalmazta, Unterdrückungnak, lenyomásnak. De maradjunk a magyar kifejezésnél, nagyon jó kifejezés, elfojtás. Hát ennek aztán sokféle variációja van. A másik lehetőség az én képem deformálódása. Megbékülök ezzel. Hát én már csak ilyen vagyok. Hát nem olyan nagy dolog ez. Hát más is ezt csinálja. De van egy harmadik lehetőség is. Beismerem és megbánom, amit tettem. És hamar kiderül, hogy erre van szükség ahhoz, hogy megbékéljek Istennel. Hívő emberek, vegyük tudomásul, hogy minden bűn, amit egymás ellen elkövetünk, amit a másik ember ellen elkövetünk, amit a házastársunk ellen elkövetünk, vagy a gyerekünk ellen, vagy bárki ellen, elsősorban Istent sérti. Őt sérti. Az ellene elkövetett bűn. Ezért kezdi Dávid úgy a 51. Zsoltárt, hogy egyedül te ellened vétkeztem. Pedig vétkezett egy asszony ellen, vétkezett az asszony férje ellen, meg is ölette. De neki volt kapcsolata Istennel. Tudta, hogy ezzel elsősorban Isten ellen vétkezett. Na de nézzük ezeket kicsit részletesebben sorjába, az elfojtás. A legenyébb formája az eltagadás. Nem, nem is tettem. Tulajdonképpen nem is csináltam, csak úgy látszik. Nem letagadás, eltagadás. Ez azt jelenti, hogy nem vallom be magamnak se, hogy valami rosszat tettem. Nem, nem hazudtam, mert ez nem hazugság volt. Vagy racionalizálom, ami azt jelenti, hogy megpróbálom megmagyarázni. Hát jó, hát hazugság volt, de ez jó úgy érdekében történt. Hát meg lehet magyarázni. Bagatelizálom, nincs jelentősége, mindenki azt csinálja. Hát mások is. Hát nem olyan nagy ügy, projekció, kivetítem, nem én, ő volt. Nem én hazudtam, ő hazudott. Nem én csaltam, ő csalt. Mi van itt még? Reakcióképzés. Legjobbak a történelmi példák. Egy nagy hatalom lerohanja Európát, és utána megmagyarázza, fölszabadítottuk ezeket a népeket. Elhárító mechanizmusok, úgy nevezik ezeket. Én úgy értelmezem az elhárító mechanizmusokat, amelyek kétségkívül feszültségoldók, hogy tulajdonképpen az önbecsapás praktikái. Lehet, hogy utána valakit nem éget annyira a lelkiismerete, vagy nem bántja, de becsapta magát. Magának hazudott. Na, a másik lehetőség az én kép deformálódása. Én már csak ilyen vagyok, fogadjatok el ilyennek. Én már csak ilyen hazudós vagyok. Én már csak ilyen üvöltöző vagyok. Hát van jó ideológia hozzá, ami a szívemen, az a számon. Én nem javaslom senkinek, hogy ezzel dicsekedjék. Ez nem használ a kapcsolatoknak. Jó, ugyan őszintének gondolja magát, mindent kimond, de én azt gondolom, hogy az igazsághoz való ragaszkodás nem azt jelenti, hogy mindig mindenkinek mindent ki kell pakolni. Mondjatok igazat szeretetben, írja Pál. Vizsgáld meg, a szeretet állapotában vagy. Házastársak között nagyon fontos az, hogy ne legyen titkunk egymás előtt, de ez nem azt jelenti, hogy rögtön rá kell zúdítani. A másik iránti szeretet adott esetben azt kívánja, hogy várj vele, amikor megfelelő állapotban van. De a célod az legyen, hogy légy őszinte hozzá. A bűnözővé válás útja ez, ha valaki megbékél a saját rosszabbik énjével. A nagy bűnözőknek, azoknak, akiket bíróság elé állítanak, általában nincs lelkiismeret furdalásuk. Figyeljük meg. Sőt, bűntudata sincs. Hát más is csinált már olyat. Na most mire jók ezek? Érzéstelenítő injekciók. Tehát nem oldják meg a problémát, sem az elhárító mechanizmusok, az elfolytásnak bármilyen formája, sem az én kép hozzáigazítása a valósághoz, a cselekvéshez. Egyetlen olyan út van, amely valóban felszabadít, ez pedig a beismerés és a megbánás, mondhatnám úgy is, hogy a megtérés útja, visszafordulás abból a helyzetből. Becstelen voltam, de nem akarok az lenni. És elfogadom a megbocsátást Istentől. Mert közben azt is fölismertem, hogy ő ellene vétkeztem elsősorban. Persze azért tisztázni kell azzal az emberrel is, aki ellen történt. De elsősorban Istennel. Ez a megtérés útja. Hát a belső konfliktusokról volt szó, de a belső konfliktusok megoldásából vezet az út a személyek közti konfliktusok megoldásához. Tehát ez az út vezet gyógyuláshoz, vagy igazi felszabaduláshoz. Most a megbocsátás, azaz Isten kegyelmének az elfogadása szabaddá tesz a lelkiismeret gyötrelmeitől. A Biblia ezt úgy fogalmazza, hogy megigazulás. Ez azt jelenti, hogy Isten igaznak tekinti a bűnbánó bűnöst, aki megvallotta a bűneit. Valljátok meg egymásnak bűneiteket, írja Jakab, és imádkozzatok, hogy meggyógyuljatok. Ha megvalljuk bűneinket, írja János apostol, ő, Isten, hűséges és igazságos, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Mitől? Itt van két olyan tulajdonság, ami nagyon jellemző az Édenkerten kívül született emberre, szeretném megkérdezni, a jelenlévők között van-e olyan, aki az Édenkertben született? Úgy látom, senki nem jelentkezik. Igen, mi mindnyájan az Édenkerten kívül születtünk, ami azt jelenti, hogy Istentől elszakadt állapotban. Azok is, akik hívő családba születtek. Találkoztam már olyannal, hogy valaki azzal dicsekedett, hogy neki az apja is pap volt, a nagyapja is pap volt, a nagybácsi is lelkész volt. Az ilyen embernek föl kell hívni a figyelmeit arra, hogy ha valaki istállóban született, attól még nem lesz ló. Tehát ahhoz személyes döntés kell. Személyesen kell oda járulni a kegyelem trónusához. Elfogadni Isten kegyelmét. Ez személyes ügy. Még arra sem lehet hivatkozni, hogy csecsemő koromban megkereszteltek. Ez nagyon jó dolog. Ez olyan, mint egy eljegyzés. A szülei eljegyezték már az Úr számára. De akkor is el kell jutni a személyes döntéshez. Vagy ha valaki felnőttként keresztelkedik meg, de a szíve nem az Úré. Az ugyanannyit ér, mint a gyermekkeresztség élő hit nélkül. A keresztség Isten által szerzett aktus, sákramentum, vagy magyarul szentség. Fontos dolog. De a lényege az, amit kifejez. A megtisztulás a bűnbocsánatban Jézus Krisztus vére által. Nos hát itt van az önzés és az énközpontuság, és azt állítottam, és ezt változatlanul így gondolom, hogy az Édenkerten kívül született emberek jellemzője az önzés és az énközpontuság. Na most minek kell itt történnie? Hogyha elfogadtam a bűnbocsánatot, az óriási dolog, mert Isten igaznak tekint, nem kell többé magammal foglalkoznom, fölösleges az önzés. Fölösleges folyton magam körül forogni. Az én központuság is ki van húzva. De figyelhetek a társamra, akiről azért jó, ha tudom, hogy ő szintén az Édenkerten kívül született, ő is a bukott emberiség tagja, ő is hajlamos a bűnre. Lehet? Talán vannak itt olyanok, akik még csak együtt járnak, és a másiknak még semmi hibáját nem fedezték föl. A sajátjukról már tudnak, mert az anyukájuk megmondta. De hát az a tündér, akiben most éppen szerelmes, hát az tökéletes. Jó, hát várj egy kicsit, ismerd meg jobban. Ki fog derülni, nem tökéletes. És hát hiába mondja azt, hogy ő Debrecenbe született, vagy Budapesten született, vagy Kiskunhalason született. Akárhol az Édenkerten kívül vannak ezek a városok is. Tehát ő is kegyelemre szorul, konfliktusunk van, első lépés a megbocsátás. Bocsássatok meg egymásnak, mondja a Biblia, ahogyan Isten is a Krisztusban megbocsátott nektek. Nekem megbocsátott. Hogy jövök ahhoz, hogy akkor én ne bocsássak meg a másiknak? Nekem a nagy király elengedte minden adóságomat, mind a 10 000 talentumot, minden bűnömet. Hogy jövök ahhoz, hogy ne engedjem el a másik ember 100 dénárját? ami nem kevés, de a 10 000 talentumhoz képest nem sok. Mi következik ebből? Az, hogy meg tudom őt érteni. Hát én vétkeztem, ő is az édenkerten kívül született, nem tökéletes. Empátia. Mit jelent az empátia? Az, hogy a helyzetébe illeszkedem. Jó, ezt könnyű mondani. Gyakorlatilag olyan nehéz, amikor az ember elszédült a saját problémájától. Például meg van bántva, és akkor nem veszi észre, hogy a másiknak mire van szüksége. Ő kérdezett valamit, de azt meg se hallottam. Nem könnyű út, a keskeny út. Meredek. Meredek, hiszen önmegtagadással kezdődik. Aki én utánam akar jönni, először is tagadja meg magát. Vegye fel a keresztjét, figyeljen oda a másikra. És kövessen engem, Jézust, aki ezt megtette. Tehát empátia, ebből fakad az, hogy elfogadom őt, Isten kezéből fogadom el. Jó, most már jobban ismerem, mint esküvő előtt, most már tudok róla sok mindent, a bajait, a vágyait, az álmait, a kudarcait, esetleg a betegségét, a gondjait, emiatt nem mindig kellemes. De Isten adta mellém, azért, hogy elfogadjam őt. És ha ilyen problémám van, és csöndben maradok, az Úr meg fogja mondani. Én döntöttem úgy, hogy ott legyen melletted. Ha az ő kezéből fogadom el a társamat, akkor nincs mese. Akkor megtapasztalhatom azt, hogy valóban nagyobb boldogság adni, mint kapni. És a végállomás a szeretet, illetve itt kezdődik valami. Mivel kezdődik a szeretet? Mindazzal, ami itt előtte van, a megbocsátás, empátia, elfogadás, és a szeretet területén belül figyelek rá. Akkor is, ha el vagyok foglalva. Akkor is, ha sok gondom van. Akkor is, ha éppen benne vagyok egy fontos munkában. Nekem az az érzésem, hogy különösen a férfiaknak nehéz, lehet, hogy azért gondolom azt, mert még soha életemben nem voltam nő. De azt tudom, hogy a férfiaknak nehéz. Ezt azért is mondom, hogy az asszonyok legyenek megértőek a férfiakkal kapcsolatban, amikor ez nekik nehéz. De Istennél minden lehetséges. Tehát végre szeretet van bennünk, most már leülhetünk beszélgetni. Tehát ne siessük el a beszélgetést se. Kell rendszeresen beszélgetni. Jó, ha minden nap van legalább néhány percünk, még jobb, ha több időnk, fél óránk, óránk, de jól beszélgetni csak akkor tudunk, ha szeretet van bennünk egymás iránt. A szeretet állapotában lehet jól megbeszélni a dolgot. Emlékezzünk arra az ábrasorra, amit láttunk az elején, ahol két szamár kerül konfliktusba, melyik fűcsomót együk meg, hát akkor megbeszélték. De kik tudnak dolgokat megbeszélni? Ez a megbeszélés nem békeszerződés. A békeszerződés mindig egy győztes és egy vesztes fél között zajlik. Itt nem erről van szó. Itt két bűnös ember beszélgetéséről van szó, akik közül mind a kettő Isten kegyelmére szorul. És azért lehetnek egymás iránt megértőek, és beszélhetik meg a konfliktusukat. Na most én szeretnék itt egy pillanatra megállni, mert ugye arról van szó, hogy először a saját bűnömet kell meglátnom, és Istenhez menni, mielőtt megyek a másik emberhez. Istenhez menni, saját magamhoz is, és a másikhoz. Egy adi verset hoztam, erről szól. Imádság háború után. Háború, egy konfliktus. Mély lelkiismereti konfliktus. Arra jött rá, hogy ő gonosz. Miről szól a vers? Uram, háborúból jövök én, mindennek vége, vége. Békíts ki magaddal, s magammal, hiszen te vagy a béke. Nézd, tüzes daganat a szívem, s nincs, ami nyugtot adjon. Csókolj egy csókot a szívemre, hogy egy kicsit lohadjon. Lecsukottak bús nagy szemeim számára a világnak, nincs már nekik látnivalójuk, csak téged, téged látnak. Két rohanó lábam egykoron térdig gázolt a vérben, s most, nézd, Uram, nincs nekem lábam, csak térdem van. Csak térdem. Nem harcolok és nem csókolok, elszáradt már az ajkam, s száraz karú a két karom már. Uram, nézd végig rajtam, Uram, láss meg te is engemet. Mindennek vége, vége. Békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. Szeretném különösen fölhívni a figyelmet arra a sorra, amikor azt írja, hogy két rohanó lábam egykoron térdig gázolt a vérben. Igen, én bántottam az embereket. Vérben gázoltam. De vége. És szükségem van arra, hogy veled, Uram, megbékéljek, és magamat sem tudom elviselni. Békíts ki magammal. A megigazulás tanítása erről szól, hogy Isten magammal is megbékít. Hiányzik a versből az, hogy a másik emberrel is. De Isten igéből tudjuk. Békülj meg a te ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt vagy vele. Együtt vagy még vele? Két hét múlva a témánk kicsit kapcsolódik ehhez, a végállomáshoz közeledve. Életünk végéhez közeledve. Tudom, hogy vannak itt fiatalok, ha már elmúltál 20 éves. Útban vagy a végállomás felé. Lehet, hogy eltelik még 60-80 év, nem tudom. De akkor is abba az irányba megyünk. Ezt látni kell, figyelembe kell venni. Hiszen jön egy végállomás, az édenkerten kívül születtünk. Földi életünk bekövetkezik. Öregszünk, ugye? Magamat most nem látom. De titeket látlak. Háborúból jövök. Lelkiismereti konfliktusból jövök. És a padlón vagyok. Nagyon kellemes a padlón lenni, ugyanakkor onnan tud Isten fölemelni. Aki úgy imádkozik, hogy hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint az a vámszedő is ott hátul, az nem kerül közel Istenhez. De aki úgy imádkozik, hogy Uram, légy irgalmas nekem, bűnösnek, megtapasztalja Isten kegyelmét, bűnbocsánatát, És akkor képes a másikhoz is menni, a kereszt alatt. Jelképesen mondom, ha nincs ott kereszt a szobádban, akkor is meg tudsz állni a kereszt alatt. Mert átvitt értelemben ott van a Krisztus keresztje. Ott megláthatod a saját bűneidet, és azon keresztül nézheted a társadat is, Isten szeretetén át. Mert képzeljük csak el, Isten őt is szereti. Milyen hihetetlen. Szereti. Nem jobban, nem kevésbé, ugyanúgy, mint téged. És nagyon jó dolog, hogy Adi őszintén tudott Istenhez menni sok bűn után, csak most senki ki ne húzza magát, hogy én azért Adinál külön vagyok. Nem. Aki megbékélt Istennel, képes végleg és naponként megbékélni a párjával. Nem ellentmondás ez, hogy végleg és naponként? Annak tűnik. De a gyakorlatban ez így működik. Isten bűnbocsánata végleges. De naponként oda kell menni. Naponként meg kell békélni. Egymással. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt vagy vele. És végül néhány gyakorlati lépés, ha mindez megtörtént, hogy hogyan épülhet a házastársi egység a konfliktus kezelés által, vagy azt követően. Először is szükség van rendszeres beszélgetésekre. Olyan nincs, hogy nem érek rá. Aki házasságot kötött, annak rá kell érni. Azután az aktuális konfliktus megbeszélése még aznap, ahogy olvashatjuk az Efézusi levélben, a nap le ne menjen a ti haragotokkal. Úgyhogy most, hogy itt november vége van, még jobban kell sietni. De hát a lényeg a dolognak az, hogy nem újjon el a nap. Egymás szeretet nyelvének felderítése és megtanulása, a Chapman könyvre utalok. És végül kölcsönösen örömöt szerezni egymásnak, örömöt szerző együttlétek szervezése és megvalósítása. Gál Évának egy rajz sorozatát hadd vetítsem még ide, nagyon kedves rajz sorozat ez, egy régen megjelent könyvben van ez benne, azt hiszem zárójelben az a címe, épp az evangéliumi kiadó kiadványa, nem tudom, hogy kiadjátok újra? Még kapható? Jó, akkor vannak olyan könyvesboltokról, sok kedves rajz van benne ez is. Zárójelben az a címe. Hát itt van a sündisznó. Ennek a fiatal asszonynak nagy problémája van, hogy hogyan lehet a sündisznót megsimogatni. Nem tudom, vannak olyan férjek, hogy olyan tüskés éppen, mint a sündisznó, és nem lehet szóra bírni, éppen begömbölyödött. Befordult magába. Az első tanács az, hogy várjunk, amíg kinyílik. Tehát ne feszegesd a konyhakéssel, az nem vezet jóra. Aztán várjunk tovább, amíg kidugja az orrát. Ha ez is megtörtént, mielőtt megsimogatjuk, jól gondoljuk meg az irányt. Hát meg kell tanulni, hogy hogy lehet bánni vele. Megérte a fáradtságot, meg a türelmet, hát itt van a sündisznó simogatás után. Hát sokkal szebb. Na, köszönöm a figyelmet. Van-e direkt kérdés? Hát nagy fárasztás volt, nem csodálom, ha nincs. Isten velünk, viszontlátásra.